motívum, ugye a ló meghal híres versben, ez talán már volt is róla szó, ugye a szárnyas ló, a Pegazus. Tehát a magas művészet nagybetűvel egén szárnyal, de közben földhöz ragadt, közvetlen. És ezt a kasákot látjuk a filmben is, ahogy tényleg nagyon blazé, szinte blazé módon beszél ezekről a tényleg több évtizedet meghatározó alkotásokról és munkáról.
És hát ugye az a rengeteg változás, ami az életében volt, és ami Mersével beszéltünk is, hogy nem lehet azt mondani, hogy kassák egyfajta stílus, ha csak nem az a kassákizmus, amit említettél, hanem gyakorlatilag egy ilyen folyamatos fejlődés, és hogy nagyon fontos volt számára azt, hogy a művész és az emberi fejlődés az egyvonalú legyen. Tehát, hogy ő nem csak művészként akart valahová eljutni, ami szerintem egy hihetetlen dolog egy ember életében.
Igen, egy nagyon érdekes koherens életműről és egy ilyen értelemben koherens személyiségről is beszélhetünk az ő esetében, aki nagyon megélte a dolgait, és komolyan átszűrte saját magán, és magáévá tette, tehát így teljesen önazonos azzal, amit csinál. Ez talán az indulásával is összefügg, hogy egy mindenféle ballasztok, kulturális vagy családi ballasztok nélkül indult ő el a pályáján, egy teljesen tiszta lappal, amit ő töltött be egy életen át, és tényleg ezért lehetett talán olyan vonzó később a 60-as években is a fiatal művész generációknak, ahogy Dani is említette, az általa említett Halászszínház, Kassákház stúdió néven működött, tehát a nevét is fölvette. Tehát emiatt is lehetett talán ilyen erős a hatása, ami úgy látjuk a múzeumban, hogy a mai napig érvényes.
Ugye ennek a filmnek is az a címe, hogy a képarchitektúra mestere, és kiadott egy kiáltványt is Kassák, hogy pontosan ő mi az, amit szeretne a művészettel elérni, mi az, ami számára fontos. Nem tudom, hogy Merseld itt kiválaszol erre, mi van ebben a kiáltványban. Miért fontos a képarchitektúra?
Ez egy adott pillanatban volt Kassák számára fontos. 1921-ben készült ez a szöveg, és ez igazándiból a dadaista, konstruktivista művészetnek a programját fogalmazta meg. De ez nem egy örökérvényű gondolat volt Kassák számára. Tehát amiről már korábban is beszéltünk, folyamatosan változott a fókuszpont Kassák művészetében. Amiről a képarchitektúra kiáltványban is szó van, illetve a ló meghal versben is szó van, és aztán a későbbi szövegeiben is mindig újra és újra szó van Kassák esetében, az, hogy a művészet az nem öncélú, a művészet valamit ki akar fejezni, valamit el akar érni, nem a művészet szféráján, nem az esztétika szféráján belül, hanem azon kívül a való életben, a való világban, a valós politikai térben próbál meg érvényt szerezni egy adott gondolatnak a művészet. A képarchitektúra azért érdekes, mert nem csak egy irodalmi, hanem egy képzőművészeti program is volt. Ilyen címen készítette Kassák az absztrakt képeit a 20-as években. Ez a kiadvány is egy olyan kiadvány volt, ami egy önálló füzetként jelent meg, illusztrált szövegként gyakorlatilag, illetve a MA folyóiratban is rendszeresen úgy jelentek meg Kassák vizuális képarchitektúrái, hogy azok szövegekkel voltak kombinálva. És ez volt az a szöveg, ami igazándiból a leginkább ismertétette őt egy adott pillanatban az összeurópai avantgárd mozgalom számára. Tehát gyakorlatilag ez az időszak volt az, amikor Kassák kapcsolatba került az olasz, német, francia, angol, orosz avantgárd művészekkel, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos együttmozgás, kölcsönhatások rendszere, sorozata volt az, ami meghatározta a munkáit ebben az időszakban. Nem véletlen az sem, hogy mind a képarchitektúrát, mind a ló meghal verset legközelebbi kapcsolatba a Zürichből indult, és aztán később Párizsban és Németországban is kiteljesedett dadaista mozgalommal lehet kapcsolatba hozni.
Ugye gyakorlatilag, hogyha megnézzük az avantgárdot, akkor azt látjuk, hogy folyamatos megújuláson megy keresztül, folyamatos mindent akadása, de közben olyan új képi és nyelvi struktúrákat hoz létre, amik teljesen megújítják nem csak a gondolkodást, és itt nem is feltétlenül csak a képversekre gondolok, hanem hogy maga a betű, a tipográfia, ami aztán majd a szecesszióban úgy kicsúcsosodik, hogy az is egy vizuális elem. Tehát tulajdonképpen nem választja szét egymástól a különféle művészeti ágakat, valószínűleg a Sáka fejében sem tudta, hiszen Isten tudja, hogy döntötte el, hogy miből csinál képet, miből verset, vagy miből kettőt együtt. De hogy gyakorlatilag ez egy teljesen más hozzáállás a világhoz. Ugye most azt mondjuk, hogy holisztikus világkép, hát ez olyan, mint egy ilyen holisztikus művészeti szemlélet, amit Kassák hozott létre.
Igen, ami a 20. század művészet tében is benne volt, vagy új irányaiban is benne volt. Itt a képarchitektúra manifestumban az az érdekes, hogy ott világosan leszögezi, hogy a kép az egy kép. Tehát a korábbi szerepével szemben, amikor egy kép a valósággal kapcsolatos illúziók felkeltésén dolgozott évszázadokon keresztül, ez a szerepe megszűnt, tehát ebben az új szerepében kell gondolkodni róla, és integrálni a világban, tehát ez egy nagyon érdekes és újszerű gondolat, ami egyébként a kor más művészeinél is megjelenik.
Ugye az ember, amikor van egy-két kedvenc szerzője, akkor vannak bizonyos helyzetek, amikor így hozzányúl, mert tudja, hogy mi az, amiben segít. Neked Kassák egy ilyen szerző? Tehát, hogy vannak olyan élethelyzeteid, amikor azt mondod, hogy na most akkor leveszem, és akkor hát, ha egy kicsit így kimossa az agyam?
Igen, és az irodalmi munkája mellett nekem nagyon kedvesek, erről beszélgettünk is Edittel, a kollázsai, amelyek szerintem nagyon tükrözik ezt a modern szemléletet. Ugye azt mondja a dokumentumfilmben is, hogy egy alkotónak, egy művésznek bármiből kell tudnia teremteni, és hogy ez a feladata az alkotónak, hogy teremtsen, legyen szó akár magazinokból, összevágott anyagokból. És ez is egy olyan modern szemlélet, ugye az autodidakta szó az sokszor felmerül Kassáknál, és talán ő az első, vagy az elsők között az ilyen self-made man, tényleg a saját magát alkotta művésze, és ezzel elszakadunk a 19. század kicsit ilyen porosabb akadémiai világától, ahol a művész egy ilyen elvont figura, aki egy elefántson toronyban, így semmilyen kapcsolatban nincs a valósággal, és ő tényleg mindennapi tárgyakból és a társadalommal aktív párbeszédet folytatva végezte a munkáját, és szerintem ezért is van az, hogy most 2025-ben ugyanolyan nagy lelkesedéssel, ugye sok fiatal is volt szerencsére a vetítésen, ugyanolyan lelkesedéssel beszélünk róla, mint mondjuk az elődeink tették 70-es, 30-as és 20-as években.
Ez vicces, amit most mondtál, ugye mondtad ezt az autodidakta megfogalmazást Kassákkal kapcsolatban, és az autodidaktát, aztán hát ez egy kicsit olyan lekezelően szokták kezelni, de hogyha jön ez az amerikai self-made man, akkor azt mondja, hogy hú, hát ez aztán már valami, tehát hogy azért ugye a nyelvben is mennyire megjelenik ez a sznobizmus, de hogy Kassáknál pontosan ez az egyik életszagú része az egész életművének, hogy a csodában lenne ő tisztában azzal, hogy mit művel, milyen hatása van. Hát egy vasmunkás az pontosan tudja, hogy élnek az emberek, az pontosan tudja, hogy ki mit lát, és hogy mihez kell előképzettség, és mihez nem. Tehát, hogy ő pontosan tudott azoknak a fejével gondolkodni, akik értik a verseit, meg azoknak a fejével, akik nem értik, viszont eldolvassák az egy ember életét. Tehát, hogy ő abszolút ott állt két lábbal a földön, miközben szárnyakat növesztett.
Igen, igen, ez tényleg megfigyelhető az ő munkásságában, és visszatérve erre az autodidakta kérdésre, hogy például az 50-es években, vagy a Kádár korszakban ezt a fajta céhen kívüliséget nagyon szigorúan is vették, illetve azokat a határokat, amik a professzionális művészek világáról szóltak, vagy az amatőrökről, vagy az autodidaktákról, akiknek külön alternatív intézményrendszere alakult ki ezekben az időkben, és amire picit olyan lesajnálkozva tekintettek akkor, viszont ma egy mai szemmel tekinthetünk ezekre a periférikus a hajdan periférikusnak számító intézményekre, mint az innovációnak a legfontosabb helyeire, azokra a helyszínekre, ahol az új művészettel kapcsolatos gondolatok megszülettek. Tehát így vissza lehet fordítani ezt a pejoratív fogalmat. Pozitív.
Nem is pejoratív ez a fogalom, csak ugye van egy ilyen kis ilyen lekezelő érzés, amikor ugye valaki ezt használja a sákkal kapcsolatban, de hogy közben meg ez egy egészen fantasztikus dolog, hogy valaki képes egy ilyen élethelyzetből ide eljutni, és ugye, hogyha nekem az egyik kedvencem az egy ember élete, én mondjuk kötelezővé tenném, mert akkor nem kérdeznék meg az emberek, hogy jaj, hát hogy leheted, nem tudom én szozdemnek lenni, baloldalinak lenni, kommunistának, hát úgy cica, hogy nem tudom én azért nem tudsz elmenni aludni, mert csak nappal tudsz aludni, mert nincs annyi ágy. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezek a földhöz ragadt tapasztalatok, ezek hihetetlenül fontosak, meg hihetetlenül fontos, hogy megértsük azt a kort. És Merset említetted, hogy ezek mennyire szociográfiák és egy időben, és mennyire irodalmi művek. Ezek mennyire segítik a ma megértését? Mert ugye igazából mi egy viszonylag elkényeztetett társadalom vagyunk most. Tehát, hogy amikor nem tudom én sírunk, hogy csak háromféle sajt van túlzással, mert ilyet most már nem fordul elő a szocializmus óta a boltokban, akkor igazából nem is tudjuk megérteni azt, hogy milyen körülmények között élnek még ma is emberek, akikkel nem találkozunk a saját buborékunkban.
Ez abszolút így van, és nyilván nem csak Kassák kvázi tézisregénynek érzékelhető szövegeit, mint például az Angyalföld, vagy a Megnőttek és elindultak, és ehhez hasonló 20-as évek végén, 30-as évek elején írott regényeit olvasva, hanem igazándiból az egész két háború között elindult, és nagyon intenzív, rengeteg szereplős, szociográfiai, szociológiai mozgalmat, a népi írók mozgalmát hozzá lehet venni ehhez a témakörhöz. Az, hogy akár tudományos, akár szépirodalmi kontextusban, de foglalkozzunk azzal, hogy mi az, ami körülvesz minket, hogy milyen osztálykülönbségek vannak, ez hogyan jelenik meg akár a kultúra szintjén is, ezt nagyon, nagyon érzékletesen példázzák azok a szövegek, amiket Kassák ebben az időszakban írt, illetve a munka folyóirathoz és a munkakörhöz kapcsolódó egyik projekt is, ami egy úgynevezett szociofotós projekt volt. Ezt az 1930-as évek elején Kassák inspirációjára végezték el fiatal értelmiségiek és munkások, kis kézikamerákkal, amik akkoriban még újdonságnak számítottak, az utcán készítettek fényképeket, megpróbálták egy nagyjából 60 képből álló sorozatban a 30-as évek elejének Magyarországát leképezni, gyakorlatilag esszenciává sűrítve azt megmutatni, hogy milyen is a munkásosztály élete, milyen a hatalomhoz való viszonya, milyen kihívások, milyen problémák jelennek meg az ő életükben, és ennek a fotóanyagnak van egy könyvként megjelent változata, a Mi életünkből című kötet, ami a maga korában nagyon botrányos volt. A kiállítást, amit ebből a fotóanyagból rendeztek több állomáson is, a csendőrség betiltotta, bebörtönözték, egy éjszakára fogdába zárták azokat a alkotókat, akik megjelentek a kiállításon, tehát lehetett érzékelni, hogy ennek van hatása. És én azt hiszem, hogy nem csak a 20-as, 30-as években, hanem a mai korban is rengeteg olyan író és képzőművész van, akik nagyon érzékenyen nyúlnak a társadalmi kérdésekhez, és én azt hiszem, hogy ez abszolút az avantgárd mozgalomnak, az avantgárd művészetnek, és kifejezetten a szociálisan érzékeny baloldali elkötelezettségű avantgárd művészetnek az eredménye, hogy mind az irodalomban, mind a képzőművészetben ma van egy nagyon erőteljes odafordulás és elkötelezettség amellett, hogy rámutassanak a művészek azokra az igazságtalanságokra, amik megjelennek a társadalomban.
Hát nem, csak eszembe jutott, szóval, amit Mese említett, ez azért nagyon fontos, ez a fotógyűjtemény, mert itt nem a polgári lapokban megjelenő fotó összeállítások, a voyeur tekintet szemlélte ezeket a millióket, hanem olyas valakik, akik ezt vagy megélték, vagy tényleg közel voltak ehhez, és nyilván az, hogy ez kiverte a biztosítékot, az abban szerepet játszott, hogy ez bizonyos értelemben egy ilyen országimázs romboló szerepet is betöltött.
Amikor a művész közéleti szerepéről beszélünk, mint közéleti szereplő, ezt talán kicsit szakmába is megnálam, hogy differenciálni kell a pont, amiről Edith beszélt, ezek az underground, tényleg a társadalomkritikát értékek mentén gyakorló művészek, és mondjuk a kurzus anyagokat készítő udvari művészek között. Tehát meg tudom érteni azokat, akik azt mondják, hogy ez két olyan világ, aminek soha nem kéne találkoznia, de amennyiben tényleg a kérdések mentén és az értékek mentén nyúlunk hozzá, és nem egy párt vagy egy rendszer mellett, akkor ez egy olyan beszélgetés, amit nem csak érdemes, hanem kell is folytatni, és Kassák is ezt vallotta, hogy az alkotónak van egy ilyen szerepe, hogy ezeket a kérdéseket feltegye, nem feltétlenül, hogy válaszokat adjon el, de legalább legyen egy dialógus, mint ahogy a dokumentumfilmben nagyon gyönyörűen elmondja, hogy egy dialógust folytat a saját képeivel is. Tehát ez az alkotói folyamat is egy párbeszéd.
Igen, ez egyébként egy csodálatos dolog, ahogy az alkotó meg maga az alkotás partnerekké válnak, és akkor további kérdéseket vet fel, és tovább válaszol. Ez olyan szuper, hogy megemlítetted, Dani, mert ez hihetetlenül izgalmas része ennek a dolognak.
Hát igen, ahol az alkotás nem egy megfelebbezhetetlen, és nem tudom milyen aurával bevont dolog, hanem egy örök probléma, amire állandóan rá kell kérdezni, és újra és újra, hogy ez így jó-e, vagy nem jó. Tehát ez is egy teljesen újfajta szerep.
És ugye Daniról most már tudjuk, hogy ő hogy keveredett Kassák közelébe, tulajdonképpen genetikailag predesztinálva kellett Kassákkal foglalkoznia és beleszeretnie. Mese is elmondta, hogy mi volt az, ami közelebb vitte. Edith, te miért pont Kassákot választottad, hogy vele éled az életed?
Hát én korábban általában foglalkoztam az avantgárddal, főleg a 60-as, 70-es évek avantgárdjával, és hát itt természetesen adódott, hogy a Kassák egy fontos referenciapont, és miután 2010-től én vezettem a Kassák Múzeumot, így aztán teljesen fókuszba került a személye.
És ugye a stafétát meg átvettem Mese, úgyhogy gyakorlatilag két oszlopos tagja van most itt a Kassák Múzeumnak és a Magyar Kassák Kutatásnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk most. Sasvári Edith, aki a Kassák Múzeum muzeológusa, Berg Dániel, a második kerület alpolgármestere, és Szeredi Mese Pál, a Kassák Múzeum mostani igazgatója, művészettörténész, és továbbra is itt vagyunk egyébként a Margit negyedben, konkrétan mi itt vagyunk a Buda Selectionben a Margit körút 36-ban, de még három helyszínen vannak különféle programok, és gyakorlatilag itt ez a Csak úgy, Kassákságok kiállítás, ez a Csak úgy, ez egy sorozat lesz, tehát nyugodtan figyeljék ezt a fesztivál sorozatot, a Kassákságok pedig zajlik, és menjenek el a múzeumban, olvassanak Kassákot, nézzenek Kassákot, gondolkozzanak el, mert azt gondolom, hogy ha ezt megteszik, akkor biztos, hogy egy jobb napjuk lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
114, 115, 116.
117 perc. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh.
114, 115, 116.
117 perc.
És továbbra is itt vagyunk a Csak úgy kasságságok fesztiválon. Egyébként itt vagyunk a Margit körút 36-ban. Ez a Buda Collection, tehát hogyha valakinek még van ideje, kedve, akkor nyugodtan látogasson el ide. A Civera is jó, és itt van a fesztivál, és itt van még egészen sokáig, este 10-ig. És mind a három helyszínen várják a látogatókat, és itt ül mellettem Bán Ági, aki ennek a fesztiválnak a kitalálója, ötletgazdája, megvalósítója, és elég fáradtnak tűnsz.
Igen, én az Idealisták klubjában tartozom, és azt képzelem, hogyha valamit csinálok, és az hatással van az emberekre, akkor tettem valamit a kultúráért és az emberekért. Elhatároztam, hogy csinálok egy olyan fesztiválsorozatot, ami nem kötődik semmiféle évfordulóhoz, születésnaphoz, díjátadáshoz. Egyszerűen csak arról van szó ezeken a fesztiválokon, vagy arról lesz szó, hogy az illető, akit kiválasztunk, és akit ismerünk, de csak egy oldalát ismerjük, egy olyan képzőművész, író, költő, zenész, énekes, akiről vannak elképzeléseink, de ezeket az elképzeléseket jó volna szélesíteni. És akkor csinálunk egy fesztivált, ahol több oldalról megközelítjük az illetőt, és ha kinek van kedve ehhez, az eljön, és úgy látom, hogy jól érzi magát. Azért jutott eszembe egyébként Kassák elsőnek, mert van egy kötetem, amit Kassák dedikált, és valamiért elővettem a Ló meghal, a madarak elrepülnek, Badarak kirepülnek, bocsánat, című kötetet. Megláttam benne az aláírását, fejemhez kaptam, és azt mondtam, hogy ő lesz az első. Nyitott fülekre és kezekre találtam. A Kassák Múzeum azonnal boldogan mellém állt, a Margit negyed azonnal befogadta, és hát polgármester úr is itt volt a megnyitón, ami azt jelzi, hogy valószínűleg egyetért azzal a tendenciával, amit én szeretnék itt kialakítani. A mai napon azt tapasztaltam, hogy kicsit féltem attól, hogy első alkalom a Margit negyedben, első alkalom ezen a környéken, hogy olyan kisközösségi kulturális fesztivál szerveződik, ahová nem várok örjöngő tömegeket, hanem inkább azokat, akik igazából érdeklődnek a téma irányában. És meglepődve tapasztaltam, hogy vannak ilyenek, igen, elég sokan vannak ilyenek. Eljönnek és jól érzik magukat, mint ahogy ezt az előbb is mondtam, és olyan jó látni, hogy érdeklődnek, figyelnek, kérdeznek. Szeretnék még valami nagyon, nagyon nagy dolgot mondani, valamit még felsorolni, de nem jut eszembe semmi más, csak az, hogy jó ezt csinálni. Nagyon fontos.
És hát ugye ez az első, Csak úgy fesztivál, úgyhogy majd jönnek a következők a Shakespeare-ségek lesznek. És
a sonzonságok.
És akkor így tovább, most pedig még mindig ide lehet jönni a kasságságokra, mert hogy itt vagyunk a Margit körúton, a Margit negyedben. Várunk mindenkit szeretettel. Örülök, Ági, hogy ezt megszervezted. Köszönjük szépen.
Hát én köszönöm, hogy itt vagytok. Ez is milyen ékes bizonyítéka annak, hogy az embereket érdekli az a magas kultúra, amit én annak képzelek. Ez csak az én véleményem.
I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long.